Tisztelettel köszöntök mindenkit, hogyha nem sértő a hölgyeknek, én sajnos vagyok már annyira idős, hogy ha akár a lányaim is lehetnének ezek a korosztály, illetve a lányaim is hasonló korosztályak, úgyhogy ha nem mondok, ott tegeződnénk. Azt megígérem, hogy nagyon sok tudományos dolgot, nagyon sok jogszabályt, nagyon sok definíciót nem fogok mondani, mert úgy gondolom, hogy sokkal inkább fontosabb mindenki számára, hogy a gyakorlati életet, a valós életet tapasztalja meg, és ez irányból szeretném megközelíteni a dolgokat. Nagyon röviden magamra annyit, én 89-ben végeztem ugyanezen a épületek falai között. Azonnal hatósági állatorvosként élelmiszer ellenőrzéssel kezdtem el dolgozni, de azért 2005-ig én is voltam becsületes állatorvos, amíg nem lettem vezető, addig kisállatpraxist folytattam. Ezt 2005-ben kellett feladnom, amikor fővárosban igazgatóhelyettes lettem, utána a főváros Pest megye igazgató főállatorvosaként dolgoztam tovább. Élelmiszerhigiénikus szakállatorvos, illetve igazságügyi és járványügyi szakállatorvosságot is kitanultam, illetve elvégeztem. Annyit kell még tudni, itt ugye a témafelvetés is látszik, 2005 óta foglalkozom döntően az illegális tevékenységek, fekete gazdaság felderítésével kiemelten főváros Pest megyébe, illetve 2012 óta pedig a Nébik falain belül. Egy pár szóval, és ezt minden nem csak szakmai közönség előtt is el szoktam mondani, de állatorvosok előtt is el kell mondani, a legtöbb kollega nem azért jelentkezik erre az egyetemre, hogy élelmiszerhamisítással, élelmiszerterrorizmussal, élelmiszerellenőrzéssel foglalkozzon, döntően ugye mindenki kis állatpraxisban esetleg lovakkal óhajt foglalkozni, és aztán az élet később sodorja őt az igazgatás ezen vizei közé. Én magam is így voltam, de azt azért tudni kell, hogy a mai napokban, a mai világban az élelmiszer ellenőrzés sokkal hangsúlyosabb szerepet kapott, illetve kap is majd, és ebben az állatorvosok szerepe elsődleges kell, hogy legyen. Ezt nagyon fontos folyamatosan kihangsúlyozni már az egyetemi időszakban, illetve a későbbi időszakokban is. Sajnos, amikor én végeztem, akkor még az ment élelmiszerhigiénikusnak, aki máshova nem volt jó. Tisztelet a kivételnek, és egy kicsit az élelmiszerhigiénikus állatorvosoknak a megbecsültsége is nem volt azon a szinten, mint a mai napokban van. Miért is olyan fontos az élelmiszer és az azokkal kapcsolatos visszaélések? Ha jobban belegondolunk, nincs még egy olyan termék a világon az élelmiszeren kívül, ami minden nap elfogy, aminek minden nap folyamatos piaca van, aminek az igény minden nap újra termelődik. Egy példát mondanék csak egy számítás kedvére, hogy lássuk, hogy miről, mekkora mennyiségről beszélünk. Ha úgy veszük, hogy Magyarországon 10 millió lakos van, a KSH statisztikája szerint naponta mindenki 2 kg élelmiszert elfogyaszt, ez azt jelenti, hogy napi 20 millió kilogram, azaz 20 ezer tonna élelmiszer fogy el. Ez a mennyiség akkor is elfogy, ha jó idő van, ha rossz idő van, ha győz a foci válogatott, hogyha nem győz, hisz az élelmiszer az egyetlen olyan termék, amit minden embert érint. Ezt meglátva az élelmiszerrel manipulálók is nagyon jól látják és érzik, hogy ez egy óriási tömeg. Tehát magyarán az élelmiszer hamisítás, az élelmiszerrel való visszaélés az egyértelműen egy kúrens és egy jól végezhető ágazat. Egyetlen egy definíciót szeretnék az elején fölvitteni, mégpedig az élelmiszer hamisításnak a fogalmát. Azt tudni kell, hogy 2012 után került bele az élelmiszer törvénybe is sajnos az élelmiszer hamisítás fogalma. Nem tudom, hogy mennyire volt itt tananyag, vagy lesz tananyag az élelmiszer ellenőrzésnek a története. Azt tudni kell, hogy az első ilyen jellegű vizsgálatokat Magyarországon az 1890-es évek elején kezdték el végezni a különböző élelmiszervizsgáló intézetek, akkor még mérektani intézet, külön voltak fajtaként növénytermesztési intézetek is, de például a legmegdöbbentőbb számomra is volt, hogy 1904-ben egy felmérés végeztek a csecsemő tápszerekkel kapcsolatban, és az akkor forgalomban lévő csecsemő tápszereknek a 45%-a például hamis volt, de ugyanilyen kúrens termék volt már a századforduló idején is a fűszerpaprika hamisítás, ebből is látszik, hogy nincs új a nap alatt, hisz az később a 20. század 2000-es évek elején Magyarországon is újra előkerült. Teljesen egyértelműen látszik itt a definíciók alapján próbáltuk a kollégákkal azokat összeszedni, amik az élelmiszerhamisítás fogalom körébe beletartoznak. Ezt nem is fogom felolvasni, ez ugye megtalálható az élelmiszerlánc törvényben. Egy nagyon fontos dologra szeretnék még kitérni, itt a harmadik pontban látszik, hogy egyértelműen az élelmiszer hamisításnak a célja valamilyen gazdasági előnyszerzés és egy tudatos magatartás. Tehát véletlenül nem hamisít senki élelmiszert, ezt a vállalkozások sok esetben megpróbálják úgymond védekezésként felhozni, ilyen nincs. Az élelmiszer hamisításnak két fő kritériuma van, hogy szándékos és gazdasági előnyszerzés céljából történik. Egy korábbi előadáson úgymond tanácsokat próbáltunk osztani az élelmiszer hamisítottnak, hogy miért hamisítsanak élelmiszert. Ugye az első az, hogy mert nagy mennyiségben fogy és folyamatos piaca van, ezt az, ugye az előbb is mondtam. A másik az, hogy az élelmiszer hamisítás alapesetei viszonylag nagyon egyszerűen kivitelezhetők, nem kell hozzá komoly felkészültség, sem szakmai, sem berendezési vagy tudományos igénye nincs, illetve semmilyen olyan gépkarhoz nem kötött, ami egyébként az élelmiszer előállításban nem fordulhat elő. És sajnos azt is hozzá kell tennünk, hogy a lebukás kockázata a napjainkig, az elmúlt évekig viszonylag minimális volt, nagyon kevesen buktak meg az élelmiszer hamisítással, akár Magyarországon is, de az Európai Unióban, illetve Kínában is számos eset kapnak világot, de általában ilyenkor mindig a hatóság sok esetben lépéshátrányban van, már akkor történik az élelmiszer hamisítás felderítése, amikor már megbetegedések, esetleg halálos áldozatok is vannak. Be kell vallani valóban, hogy a világ több hatósága, sok hatósága nem volt elég felkészült az élelmiszer hamisítás felderítésére. Azt is tudni kell, ez egy egyértelmű számadat, hogy 2005 óta az Unió végez felméréseket, és azóta megállapították folyamatosan minden évben, hogy a kábítószer üzlet után az Európai Unióban a legnagyobb haszont szerző illegális tevékenység az élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélés. Ezeknek egy része az élelmiszerhamisítás, de ide tartozik a különböző élelmiszerekkel való adó és áfa elkerülés, különböző trükközések. Ugye mindenki, aki nézte a médiát, az elmúlt napokban volt a tejtermelőknek egy tüntetése, ahol a Nébiket is fölkeresték tehenekkel sétáltatva az utcán, és ott is az ellen tüntettek, különböző áfa és adócsaló vállalkozások UHT tejeket, illetve tejtermékeket hoznak be Magyarországra adó és áfa elkerüléssel, és ezáltal jóval olcsóbban tudják adni ezeket a termékeket, mint a magyar termelők. Azt is látni kell, hogy nincs egy meghatározott termékcsoport, vagy nem tudunk egy adott élelmiszert mondani, ami sikertermék lenne az élelmiszerhamisításban. Sajnos minden olyan élelmiszer, ami nagy mennyiségben fogy, ami a piacon már jól bevezetett márka, ami adott országban előállítható, azt nagyon könnyedén tudják hamisítani. Ezért van a hatóság is nehéz helyzetben, hisz minden esetben az események után kell menni a hatóságnak és megpróbálni felderíteni ezeket az élelmiszer hamisítási tevékenységeket. A legegyszerűbb és legtipikusabb eseteket szedtem össze, ez az elmúlt 20 év gyakorlata. A legegyszerűbb, ezt senkinek nem kell bemutatni, amikor lemegy a kisboltba, vagy bemegy egy büfébe, és ott a bolti eladó, vagy az árus néni nagyon egyszerűen a lejárt terméken a nullát egy kis tolvonással áthúzza, és 8-as csinál belőle a végén. Erre szoktuk mondani, hogy ez a kézi munka, ez a legegyszerűbb, legprimitívebb módszer, de ennek egy továbbfejlesztett üzemi változatára is sajnos sok példa volt Magyarországon, amikor nagy mennyiségben, több száz tonna mennyiségben lejárt termékeket átcinkéztek. Az eredetit meghazudtoló nagyon jó nyomtatókkal új címkéket nyomtattak rá, és megváltoztatták az eredeti minőségmegőrzési, illetve a fogyaszthatósági időket. Itt azért már látszott, hogy profik felkészültek a hamisítók, de ami számomra is megdöbbentő volt, az elmúlt években találtunk olyan terméket, amikor a lejárt konzerveket, a tetejét szépen aranyszínű festékkel lefestették, és arra nyomták rá az új minőségmegőrzési időt. Azt kell mondanom, hogy ez is zseniális magyar találékonyságra vall, hisz ezt is nagyon nehéz volt felderíteni. Ugyanilyen klasszikus, és az ember nem gondolná, de a mai napig sikerágazat, idézőjelben mondva, a Baromfi termékeknél a bőrfestése. Amikor én kezdtem 89-ben, akkor még sok esetben rágógumi színezékkel, illetve volt akkor olyan elrettentő példa, hogy padlólakkal festették meg a Baromfi bőrét. Ma ez már szerencsére egy kicsit finomabb és úgymond ügyfélbarátabb megoldással, kurkumával, sárga ételfestékkel végzik ezeket a tevékenységeket. de sajnos erre igenis van kereslet, és a mai napig a háziasszonyok egy nagy része inkább az úgynevezett kistermelői kukoricán nevelt baromfi csirkét veszi meg a termelői piacokon, és otthon, amikor elkezdi főzni, és érdekes módon az egész víz sárga lesz, akkor döbben rá, hogy itt valami gyanús, és nem igazán azt a terméket kapta. És ugye ez is az élelmiszer hamisításnak egy formája, hisz az eredeti definícióban megvan az, hogy amikor a vásárolt valamilyen módon tudatosan félrevezetik a záró jellegét, illetően már az is élelmiszerhamisításnak minősül. Az elmúlt időszakokban voltak olyan klasszikus felderítéseink, amikor a különböző beltartalmát változtatták meg a termékeknek, majd mutatok képeket is. Szintén klasszikus, és azért is mondom, mert megint egy olyan termékcsoport, amire nem gondolt volna az ember, hogy ezt is hamisítják, a fagyasztott gesztenyemasszát hamisította több vállalkozás is Magyarországon az elmúlt években nagy mennyiségben. Itt a gesztenyét cserélték, a gesztenye egy részét cserélték rizslisztre, illetve burgonyapehelyre. Itt is ugye egyértelműen, ahogy a definíció is mondta, a szándékosság és a gazdasági előnyszerzés volt. A gesztenyemassza 900 ezer forint kilója, a rizslisztet pedig már 200 forintért meg lehetett venni, tehát nem véletlen, hogy érdemes volt kicserélni. De ugyanilyen hamisítási trükk volt, amikor a fagyasztott pulykamell filébe éppen csak pulykamell nem volt, hanem csirkemellel, illetve csirkepéppel helyettesítették. És ezekre is sajnos igaz az, hogy a hatóság keze jóval jobban meg van kötve, mint az illegális tevékenységet folytatóké, hisz nekünk itt egyértelműen kellett bizonyítani akkreditált módszerekkel, hogy hamisítás történt. Ezekben az esetekben is mindig DNS genom meghatározásra volt szükség. Magyarországon nem is akkreditált módon nem is tudták elvégezni, tehát Európai Uniós laborokban kellett ezeket a vizsgálatokat megejteni, és csak így tudtuk bíróság előtt is hitelt érdemlően igazolni, hogy valóban egy élelmiszerhamisításról beszélünk. Szintén az élelmiszerhamisítás tipikus esete az, amikor egy bevett, jól ismert márka csomagolóanyagát koppintják le, és abba egy silányabb, rossz minőségű terméket helyeznek el, erre is mutatok majd példát. Illetve hát az elmúlt időszaknak volt a nagy sláger és klasszikus, amikor a kacsamájat adták el libamájnak. Szabad szemmel ez nehezen megkülönböztethető. A legtöbb háziasszony azért nem hetente főz, süt libamájat, tehát nem tudja megismerni. Nem rendelkezik olyan anatómiai ismeretekkel, de megmondom őszintén, hogy a fagyasztott csomagolt termék esetében még az állatorvos sem biztos, hogy fölismeri, hogy ez egy libamáj vagy kacsamáj. Itt is egyértelműen 5-6 ezer forintos árkülönbség van kilónként, tehát egy nagyon komoly gazdasági haszonra lehet szert tenni az ellen, akkor, hogyha ezeket a hamisításokat elkövetik. Itt látszik a bőrfestés, ugye állatorvos kollégáknak nem kell elmondani, hogyha kukoricán tartok egy baromfit, akkor azért kicsi az esély, hogy a kötőhártya, illetve a szkléra is ilyen szépen besárul, ha csak nem valami egyéb májbetegségben szenved, vagy vírusos betegségbe, illetve hát a tolltűszőknek a kihúzásánál is látszik, hogy a tolltűszőknek a végső része az hófehér maradt, tehát úgymond nagyon könnyű hagyományos módszerekkel földeríteni a bőrfestést, de hát ugye szakemberek kellenek egyértelműen. Itt ugye a gesztenyemassza hamisításról egy kép, ezek voltak a hamisított gesztenyetermékek. A csomagolóanyag hamisítása itt is egy nagyon jó példa az, hogy és itt be lehet mondani a nevét, a Tutti Kft.-nek egy nagyon ismert, bevezetett kakaó terméke van. Lemásolták a csomagolóanyagot nagyon-nagyon profi módon, csak éppen ami belekerült, ott látszott a különbség, hogy az eredeti termék egy gyönyörű, szép, sötét kakaópor, amit meg beleraktak az úgymond a kakaópornak a legalja, itt is több ezer forintos különbségről beszéltünk, és hogy mennyire nehéz a hatóság helyzete, ennek az ügynek a kirobbanásához is ahhoz kellett, hogy vezessen, hogy a fogyasztók elkezdték reklamálni a cégnél, hogy évek óta veszik a terméküket, ami eddig gyönyörű szép volt, porhanyos volt, könnyen oldódott, és az utóbbi időszakban pedig egy silány minőségű terméket kapnak, és ekkor jelezte a gyártó felénk, hogy valami probléma van, hisz ő nem ilyen jellegű kakaót rak bele, és így sikerült a hamisítást földerítenünk. Ezen a képen megint egy jó példa látszik a magyar ember találékonyságára. Egy vállalkozás úgy próbált meg extra profitot termelni, hogy a fagyasztott bélszín karajokat egy általa eszkábált speciális injektáló berendezéssel, szépen hús lével, illetve vízzel feltöltötte. Egy-egy bélszínnél, karajnál akár 3-4 kg plusz vizet tudott belenyomni. Jól látszanak ott a tűszúrás nyomai. A számunkra is megdöbbentő volt, hogy közel másfél évig tudták ezt eladni a skandináv országokba, vendéglátóhelyeknek. Hát nem tudom, hogy a ottani vendéglátósok milyen termékhez vannak hozzászokva, de azért egyértelműen gyanúsnak kellett volna lenni ezeknek a szúrásnyomoknak, illetve a nagyfokú léjeresztésnek. Mégis másfél év telt el, mire visszaérkezett az információ, hogy valami probléma van ezekkel a termékekkel és húsokkal. És itt jövünk el ahhoz a ponthoz, hogy mit tud ez ellen tenni a Magyarország, mi az állatorvos szerepe ennek, és milyen intézkedések történtek. Több éve, illetve az előző kormányok idején is volt egy folyamatos kényszer, mint a vállalkozók, mint a lakosság felé, hogy valamilyen módon ezeket az illegális tevékenységeket föl kellene számolni. Az Európai Uniós csatlakozás környékén létre is hoztak egy úgymond húskommandót, aki abból állt, kollégákból állt, különböző megyei szakemberekből, akik időszakonként egy-két hetente ellenőrzést tartottak vágóhidakon húsfeldolgozóként, de egyértelműen látszott, hogy olyan jelentős eredményt nem tudnak elérni, mint amennyire igény lett volna. 2012-ben született meg az a döntés, hogy a Nébiken, az akkor már létező Nébiken belül létre kell hozni egy olyan szervezeti egységet, aki kizárólag az illegális tevékenységek, a fekete gazdaság elleni küzdelemben vesz részt, és itt hosszasan ment az a meditálás, egyeztetések, hogy milyen szakemberek kellenek ebbe a csapatba, hogy egy komplex ellenőrzést végre tudjanak hajtani, és így került sor megalakításra a kiemelt ügyek igazgatóságának, ahol döntően élelmiszerbiztonsági szakemberek, tehát állatorvosok, élelmiszerhigiénikus végzettséggel, járványügyi tapasztalattal dolgoznak. Ez adja úgymond az igazgatóság jó egyharmadát. Természetesen ugye, mivel élelmiszerlánc szemléletbe gondolkodunk, agrármérnökök, kertészmérnökök is kerültek bevonásra, és itt teszek egy kitérőt, bár ugye a mai előadás az élelmiszer hamisítás, de számomra is megdöbbentő volt, hogy például a növényvédőszer majdnem ugyanolyan slágertermék a hamisítók körében, mint az élelmiszer. Ott látni kell, hogy fajlagosan egy kiló növényvédőszer akár 8-10 ezer forint lehet, és irdatlan mennyiség fogy abból is. Az elmúlt években közel 2 milliárd forint értékben vontunk ki a forgalomból hamisított lejárt növényvédőszereket, amikkel elég komoly gazdasági visszaéléseket folytattak. Tehát egyértelműen látszott, hogy szükség van ilyen jellegű szakemberekre is, és hát természetesen egy vállalkozás ellenőrzése, ahogy mondtam, hogy általában együtt jár az adó és áfa elkerüléssel, indokolta azt, hogy volt NAV-os revizorokat, bűnügyi nyomozók, kerültek az igazgatóságba, illetve hát saját informatikusaink és jogászaink is vannak, illetve egyéb rendvédelmi szervektől is érkeztek kollégák. A lényeg az volt, hogy az ország teljes területén egy időben, akár több helyszínen is összehangolt ellenőrzéseket lehessen elvégezni, elsőfokú hatóságként, tehát ez azt jelenti, hogy a megyei járási hivatalok bevonása nélkül helyben döntést lehessen hozni, intézkedéseket lehessen tenni, ezáltal úgymond gyorsá és hatékonyá tenni az élelmiszerhamisítás, illetve az illegális élelmiszer tevékenységek felderítését. És természetesen változtatni kellett ugye egy picit a közigazgatásban megszokott kényelmes bürokratikus ellenőrzési szisztémákon, módszereken. A kollégák azok nem beesnek, nem egy előzetes ellenőrzési terv alapján végzik az ellenőrzéseket, hanem minden esetben egy alapos információgyűjtés zajlik. Ennek a legjobb terepe ugye az internet, a különböző adatbázisokban lévő adatok összefésülése, de hozzátehetném az UDI rendszer kamerának az adatainak az értékelését, az EKR rendszer adatainak az értékelését, és ezek a sok különálló adathalmazoknak a logikai sor szerinti lekérdezése vezethet, illetve vezetett is olyan sok információhoz, ami oda vezetett, hogy 10 esetből 9-szer találunk valami jogszabálysértés. Ez azt jelenti, hogy nagyon magas és nagyon jó a felderítési arányunk. Azt szoktam mondani, hogy szerencsére az az egy eset az azért is lehet, mert azért csak vannak még becsületes vállalkozók, vagy pedig ha nem, akkor rafináltabbak, mint mi vagyunk, de ilyenkor azért többször visszamegyünk, tehát nem szeretnénk, ha bárki is megúszná az ellenőrzéseket. Ezek az ellenőrzések, illetve ezek a munkamódszerek vezettek az itt látható számokhoz, természetesen ezt se kell megtanulni, és nem lesz vizsgakérdés. Kizárólag csak érzékeltetni szeretném, hogy az elmúlt 3 évben közel 1600 ellenőrzést végeztek a kollégák. Ennek eredményeképpen 3630 tonna terméket vontak ki a forgalomból. Ezt, hogyha belegondol mindenki, hogy mondjuk egy kamionra 20 tonna áru fér, akkor ez majdnem 180 kamionnyi áru. Ez azt jelenti, hogy ez az árumennyiség nem került a mi asztalunkra, a mi hűtőnkbe, illetve hát egyéb termékeknél, mondjuk növényvédőszernél nem szórták ki a földre, és nem került be a lejárt, esetleg nem megfelelő növényvédőszer a termékekbe. Ami ennél is fontosabb, és igazából az igazgatóság megalakulásának az egyik igazolása, hogy ezekkel az ellenőrzésekkel és forgalomból kivont termékeknél, és ez a NAV számítása, közel 9 milliárd forint áfa és adóelkerülést akadályoztunk meg. Ez azt jelenti, hogy amit kivontunk terméket a forgalomból, azt már nem tudták újra megutasztatni, nem tudták újra eladni, magyarán nem tudták az adót és az áfát elcsalni. Van még egy szám, ami nagyon fontos, és ez ritkán kerül, vagy nem kerül minden esetben ismertetésre. Ugye mi mindig megköveteljük a vállalkozásoktól, hogy a jogszabályokat betartsa, de ez természetesen ránk ugyanígy kötelező, és ugyanúgy kötelező érvényű kell, hogy legyen. Ennek az egyik mérőszáma, és én úgy gondolom, hogy a legjobb mérőszáma az, hogy a mi határozataink ellen kizárólag bírósághoz lehet fordulni, tehát másodfokú eljárás nincs. Az elmúlt 3 évben az 1600 ellenőrzés eredményeképpen 36-an fordultak ez idáig bírósághoz. Mind a 36 esetben a bíróság azt állapította meg, hogy jogszerű, helyes, jogkövető volt az az intézkedés és az a szankció, amit alkalmaztunk az érintett vállalkozásokkal szembe. Én úgy gondolom, hogy ez igazolja leginkább azt a munkát, amit végzünk, hogy valóban jogos és jogszerűen végezzük a munkánkat. Természetesen azt is látni kell, hogy ezek a eredmények, számok nem jöhettek volna létre, csak magában dolgozik az igazgatóság. Egyrészt nagyon fontos a Nébihen belül egyéb igazgatóságokkal való szoros együttműködés, de ugyanígy igaz a NAV-val, rendőrséggel, ANTS-szel való együttműködés, és azért azt is látni kell, hogy itt egy ellenőrzés során, intézkedés során nagyon nagy gazdasági kárt okozunk az érintett vállalkozásnak, természetesen a károkozás idézőjelbe teendő. Sajnos egy-egy ellenőrzésnél akár 5, 10, 15 vagy 50 milliós foglalása, bírság kiszabása is kerül sor. Ez azt jelenti, hogy sok esetben van a kollégák testi épsége veszélyben, ezért is az ellenőrzések egy felében vagy a NAV bevetési igazgatósága, vagy a megyei rendőrség biztosítja az ellenőrzéseket, hisz az én kollégáim sem kommandósok, ugyanúgy található köztük 50 kilós hölgy, illetve 60 éves idősebb állatorvos kollega is, tehát egyiknek sem az a feladata, hogy testi kényszert és erőszakot alkalmazzon. Fontos még, mielőtt tovább megyünk az élelmiszerterrorizmusra, kihangsúlyozni azt, hogy az elmúlt 3 év is azt bizonyította be, hogy állatorvosi végzettség nélkül, állatorvosi szemlélet nélkül ezek az ellenőrzések az élelmiszer láncba, az élelmiszerekkel kapcsolatos intézkedések nem tudnak megvalósulni igazából, és nem is eredményesek. Tehát ez is mindenképpen azt hangsúlyozza, hogy igenis az állatorvosokra hosszú távon nagyon nagy feladat vár az élelmiszer lánc ellenőrzésben. Még egy példát ragadnék ki, hogy a kiemelt ügyek igazgatóságához hasonló szervezeti egység az Európai Unióban rajtunk kívül 2 országban létezik, az egyik Dánia, ahol szintén egy ilyen kis létszámú 30 fős és hasonló összetételű, tehát volt rendőrségi, adóügyi szakemberek és állatorvosok vannak benne. A másik pedig Olaszország, ott a csendőrség keretén belül 1200 fő dolgozik, ott is igen komoly hangsúlyos szerepük van az élelmiszerbiztonságban jártas szakembereknek. Aki egy kicsit belegondol, ugye Olaszország esetében egyértelműen a maffia, illetve a tradicionális olasz termékek, sajt, oliva, ugye olaj, borok, sonkák esetében igen-igen virágzó üzletág, és ez is mutatja ez a nagyon nagy hatósági létszám, hogy szükség van az ilyen jellegű hatósági új szervezetekre és felépítésekre. Amiről még kell beszélnünk, és erről még nagyon sokat beszélhetnénk az élelmiszerhamisításról, igazából azt szerettem volna az eddigiekkel elérni, hogy értsék azt, hogy miért fontos az élelmiszerekkel való visszaélések felderítése, illetve milyen jellegű és mik azok a leggyakoribbak, tehát nem kell nagyon nagy dolgokra, nem kell nagyon nagy tudományos dolgokra gondolni az élelmiszer hamisítás esetén, hanem teljesen hétköznapi módon valósulnak ezek meg, és természetesen a felderítésük a másik oldalról viszont valóban már egy tudományos jogszabályok alá támasztott különböző vizsgáló módszereket kell megvalósítani ennek terén, és ez adja az egésznek a komplexitását. Amiről még pár szóban, mert vészesen fogy az idő, szeretnék beszélni, ez ugye az élelmiszer terrorizmus, bioterrorizmus, agroterrorizmus. Ezt is azt szoktuk mondani, hogy igen, valakinek az emlékképében mindenhol élnek ezek a szavak, összefüggések, de hát ilyen Magyarországon úgyse fordult elő, nem is fog előfordulni. A terroristák azok általában bombát robbantgatnak, ne adj Isten, fegyverrel lövöldöznek. Természetesen itt is vannak ugye két definíció, egyrészt ugye az agroterrorizmus, ami egyértelműen a növények, állatok elpusztítására, megbetegedésére irányuló cselekmény, illetve az élelmiszerterrorizmus esetén pedig az élelmiszer az, ami az élelmiszerlánc, ami a célpont. Egyértelműen ezeknek a cselekményeknek a célja és indoka, illetve az értelme az, hogy megfélemlítsék a lakosságot, pánikot keltsenek, megbetegedéseket okozzanak, és sajnos már a fenyegetésnek is ez a hatása megvan. Ha 2 évvel ezelőtt lett volna ez az előadás, akkor azt mondtam volna, hogy Magyarországon ilyen jellegű esemény szerencsére nem volt. Aki emlékszik, bár nem biztos, hogy annyira, de azért tavaly előtt decemberben a Névik is megjelentett egy közleményt, amely arról szólt, hogy egy áruházláncot megfenyegettek azzal, hogy a saját márkás termékébe valamit belekevertek. Ennyi volt a névtelen betelefonáló fenyegetése. Itt, ha belegondolunk, hogy ennyi információból kell a hatóságnak, és nem csak a Néviknek, hanem a terrorelhárító központnak, illetve a rendőrségnek valami olyan hathatós intézkedést tenni, ami megnyugtatja a lakosságot, megnyugtatja a hatóságokat, hogy valóban mindent megtettek, nagyon nehéz. Ha belegondolunk, hogy egy élelmiszer üzletben több ezer termék van, nem adták meg pontosan, hogy mit tettek bele, nem adták meg, hogy melyik termékekbe, minden terméket levenni nem lehet a polcról, minden terméket egyenként bevizsgálni nem lehet, de csak gondoljatok bele, hogy akár besétálok egy injekciós tűvel és végszurkálom az adott termékeket, a kenyértől kezdve a lisztet, a rizst, bármilyen terméket, és nem biztos, sőt, 90% hogy nem veszik észre, vagy csak kinyitogatom a ásványvizes kupakokat, és valamit belecsöppentek egy szemcseppentő pipettával az adott ásványvízbe, és már is megvalósul az élelmiszerterrorizmus, és nem igazán képes ma még, illetve hát ez is egy példa volt rá, a hatóság ezeket azonnal, rapid módon, megfelelő módon kezelni, természetesen a szükséges lépéseket megtettük, de csak gondoljunk bele, ugye, amit itt írt az alsó mondat, hogy a fenyegetés is már milyen pánikot okoz, és mekkora gazdasági károkat okozhat, ha az adott bolthálózatot megnevezi a hatóság, és azt mondja, hogy ide és ide ne menjen senki, mert vélhetően egy terrorcselekmény történt, úgy gondolom, hogy az a bolthálózat vagy bolt hosszú időre lehúzhatja a rolót, és utána lehet, hogy egy hónap múlva kiderül, hogy valaki éppen kicsit többet ívott, vagy valamit beszívott, és lement a telefonfülkébe, és telefonált. Sajnos ezért is mondtam, hogy ez a valóság, és ilyen gyakorlati szempontokból kell nézni a különböző ártó szándékú cselekményeket, és nem kell nagyon nagy nemes célokra gondolni, bár természetesen az is ugye előfordulhat. Itt látszik ugye, hogy mik a céljai, akik ilyen jellegű tevékenységet követnek el. Egyértelműen ugye a félelemkeltés, a destabilizálás, ez irányulhat egy kormány, irányulhat egy vállalkozás, irányulhat egy rendszer ellen, de sajnos nagyon sokszor csak sima személyi bosszúról van szó, elbocsátanak egy dolgozót, volt már olyan jellegű bejelentésünk, nem terrorcselekmény, de egyértelműen illegális tevékenységre, amikor egy vállófélben lévő egyik partner jelentette be a eddig 20 évig remekül közösen működtetük vállalkozásukat, és az ottani viszonyokat tette szóvá. Tehát nagyon sok indok lehet. A célok ugye teljesen egyértelműen a fogyasztói bizalom gyengítése, a destabilizáció és a pánik, illetve a lázadás keltése. Még egy pár összeszedtem azokat a valós és, ugye ne beszéljünk hazai eseményekről, amik egyértelműen az élelmiszerterrorizmus hatás vagy definíció alá esnek. Látszik az, hogy akár az Egyesült Államokban, akár Indiában, de akár az akkori Oroszországban is követtek el különböző jelen bioterrorizmushoz kapcsolódó eseményeket. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy akik ilyen jellegű tevékenységet akarnak és tudnak elkövetni, azok igenis a világon bárhol előfordulhatnak, és ezeket a tevékenységeket viszonylag gyorsan tudják kivitelezni, és nem elrugaszkodott az, hogy ezzel igenis számolni kell a hatóságnak. Ugye ezért is van az a mondat, hogy nem az a kérdés, hogy mennyi itt és most az esélye, hogy Magyarországon elkövessenek egy ilyen cselekményt, hanem az, hogy a világon bárhol elkövetik-e. Hisz gondoljunk bele, ugye a globalizáció egyik nagy előnye vagy hátránya, hogy fölraknak egy konténerbe vagy a repülőre egy terméket, és ez az élelmiszer esetében is nagyon gyakori. Ott Afrikában vagy bárhol elkövettek valamilyen jellegű tevékenységet, és az akár 24 órán belül itt Magyarországon megjelenhet, és igenis a lakosság teljesen védtelenül áll egy ilyen jellegű cselekmény előtt. Ezért is kell úgymond a hatóságnak, a szakembereknek, és köztük az állatorvosoknak is ezeknek az élelmiszerterrorista cselekményeknek a kivizsgálására felkészülni. Tudatosodni kell az, hogy igenis ez bármikor előfordulhat, és készen kell állni, és itt megint azt tudom hangsúlyozni, hogy ebben az állatorvosok szerepe döntő és kiemelkedő. És zárszóként, hogy miért ne hamisítsunk élelmiszert, mert a hatóság folyamatosan tudja, hogy ilyen jellegű tevékenység bekövetkezhet, és ez egyre inkább felkészültebb. Példaként kell ugye azt mondani, hogy a különböző, ahogy a korábban is mondtam, informatikai alrendszerekbe vizsgáljuk és összevetjük az adatokat, de azt is tudni kell, hogy például a mi igazgatóságunk is rendelkezik olyan adatmentő, adathelyreállító szoftverekkel, berendezésekkel, amivel a letörölt adatokat is vissza tudjuk állítani. Volt már olyan vállalkozás, hogy amikor megjelentek a kollégák, akkor elegánsan beütötték a Format C2-s pontot, és nyugodtan hátradolt az ügyvezető, és aztán egy hét múlva megdöbbenve tapasztalta, hogy az elmúlt 4 évre visszamenőleg, amióta megvan a számítógépe, minden adatot vissza tudtunk állítani, és teljesen egyértelmű bizonyítékok voltak arra, hogy milyen manipulációkat végzett el, de ugyanez igaz mobiltelefonra is, illetve egyéb adathordozókra. Azt is látni kell, hogy a gyártók, élelmiszervállalkozók is a saját érdekükben folyamatosan figyelik és monitorozzák a piacot, illetve és a saját termékeiket. Fejlett a fogyasztói visszajelzések kezelése, és ez is egyértelműen szűkíti az élelmiszerrel visszaélők tevékenységi körét. És ahogy azt is mondtam, hogy a hatósági laboratóriumok is folyamatosan fejlődnek és készülnek arra, hogy akár ártó szándékú, akár élelmiszer hamisító tevékenységet a legkorszerűbb módszerekkel feldolgozzanak, illetve a mi példánk is azt mutatja, hogy igazából sokkal eredményesebb az, hogyha hatóságok nem elszigetelten, nem egymással versengve próbálják felderíteni ezeket a tevékenységeket, hanem összehangoltan. Én nagyon röviden ennyit szerettem volna összefoglalni ebbe a témába. Ha valakinek van kérdése, vagy nem volt világos, vagy valamit nem mondtam el, és lett volna igény, akkor nagyon szívesen válaszolok.
Még az a kérdésem lenne, hogy egy ilyen eset van, amit említettek a kiskereskedelmi lánccal kapcsolatban, hogy érkezik egy fenyegetés, hogyan kezelik a mintavételt? Tehát azt ön is említette, hogy nyilván nem lehet mindent bevizsgálni, és hogy csak egy termékben is.
Így van, ilyen esetben az történik, hogy az adott boltban természetesen visszanézik a bejelentések előtti összes kamerafelvételt. A bolt szigorítottan végignézte az összes árucikkét egyenként, hogy melyiken van sérülés, melyik van megbontva esetleg, melyik nem azon a helyen van, ahol egyébként az árusítási hely történt. Ennek alapján lett kiszűrve 2 termék, és ennek a 2 terméknek történt meg a bevizsgálása, mint laboratórium által, illetve az egyik termék, mivel az egy palackos folyadék volt, ott például a terrorelhetési központ rendelkezik olyan műszerrel, amit egyébként a védett személyek esetében is alkalmaznak különböző vendéglátóhelyeken, amihoz üveg kibontása nélkül képes azt megvizsgálni, hogy az üvegben valóban az van-e, ami egyébként a címkén fönt van. Szerencsére ez a fenyegetés megalapozatlanak bizonyosult. Annyi van, hogy aztán az elkövető már látótérben is volt és került. De nem egyszerű. Tehát szerencsére itt, amit bejelentettek, az egy kis közepes üzlet volt. Ha ez mondjuk egy több ezer négyzetméteres hipermarket lett volna, akkor azért jobban fájt volna a hatóság fogfeje is.
Köszönjük szépen!